pár napja körbe ment a sajtóban a hír, miszerint több mint 2000 hazánk fia állítja, hogy ők szkíta nyelven beszélgetnek otthon és baráti körben is. Valószínűleg a telójuk is szkítára van állítva, hogy amikor nyelvet választanak, akkor kijelölték, hogy ez így legyen. Hát megnézzük, hogy kik voltak ők. Lehetnek-e még szkíta leszármazottak, és egyáltalán miközünk hozzájuk. Katona Csaba történésszel nézzük ezt. Tehát szia, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok! Hát nehéz kérdés, bizonyos értelemben meg könnyű kérdés, amit föltettetek. Ugye kezdjük ott, amit az előbb említettetek, hogy itt úgymond tematizálta a közbeszédet, ha lehet így fogalmazni, hogy jó néhány ember, ugye több mint 1000-en döntöttek úgy, hogy nekik szkíta tudatuk van, és hát kisebbségé szeretnének válni, vagy nemzetiségé szeretnének válni, ami hát több okból problémás. Uh-huh. Kezdjük magukkal a tényekkel, ugye nem sikerült elérni, 1371 aláírás gyűlt össze, ha jól emlékszem, de hát végső soron a tavaly decemberben, ami nem olyan régen volt, nem szavazta maga a törvényhozás azt, hogy nemzetiségi státuszt kapjanak, és akkor idézem a Tudományos Akadémiát, nem állnak fel sem a fizikai, sem pedig a törvényi feltételei annak, hogy a több mint 2 évezredre a történelmi színpadáról eltűnt szkítákat ma is élő saját hagyományait és nyelvét őrző honos nemzetiségként lehessen elismerni. Uh-huh. Na, most miért fontos dolog ez? Hát ha vannak-e köztünk szkíták vagy szikkák, genetikai téren minden bizonnyal vannak. Tehát egy elképesztő mennyiségű emberről beszélünk, több mint 2000 évvel ezelőttről, nyilvánvaló, hogy nem halt ki mindegyikünk olyan értelemben, hogy nem maradtak ránk leszármazottaik. Az, hogy szkíta kultúra, az fennmaradt erre, meg a válasz az, hogy hát nem. Mert kezdjük mindjárt azzal, hogy a nyelv. Hát a szkíta nyelvről valami egészen elképesztően keveset tudunk. Ugye az volna jó, ha többet tudnánk, meg nagyon boldogok lennénk tőle. De hát ez nem így működik, egész egyszerűen az a minimális mennyiségű szó, ami ránk marad, amik leginkább nevek, azok nem igazán alkalmasak arra, hogy a szkíta nyelvet rekonstruálni tudjuk, és amíg rekonstruálni se tudjuk, sőt még arról is vita van, hogy egyáltalán milyen nyelv volt ez pontosan, talán iráni, akkor innentől kezdve nehéz elképzelni, hogy valaki szkítául beszél. Ha pedig nem beszél szkítául, meg nincs egy folyamatosság, akkor még nehezebb elképzelni azt, hogy egy folyamatos szkíta kultúráról beszélhetünk. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy olyan értelemben, hogy szkíta kultúra ma létezik-e, a válasz határozottan nem. Egy elképzelt szkíta kultúra, az persze létezik, hiszen jó néhány ember annak vallja magát, de hát ezzel az erővel Vizigót, vagy Markoman, vagy Roxolán kisebbséget is lehetne mondani. Föltenni a térképre, de hát valamiért nálunk ez a szkíta szkítja a népszerű. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy sajnos szakmailag helyes döntés született, és hát ami a szkítákat illeti körülöttük, rendkívül sok a bizonytalanság. Ugye a történésznek, ahogy mondtam, mindig ott kezdődik a munkája, hogy kimeri mondani, hogy nem tudjuk. És akkor ha megnézzük ezeket a ókori forrásokat, amik vallanak róluk, hát különféle néven nevezik meg őket, ugye ezek közül a legismertebb a görög szkütáj, illetve a latin szkíté, de ezt a szkítét a restituár latin szerint szintén szkütájnak kell ejteni. És hát valószínűleg a szkolotó is őket takarja, az iskuza is őket takarja, de ennek az egésznek a lényege, hogy valószínűleg ezek az ókori népek, ezek, amik ugye Európában is éltek, ezt tegyük rögtön hozzá, ez egy, maradjunk annyi, hogy egy ilyen olyan törzsszövetség volt, aminek a genetikáját, etnikumát ma már majdnem, hogy lehetetlen meghatározni. Pontosan a nagy távolság, meg a ránk maradt minimális mennyiségű nyelvi emlék és egyéb emlék miatt. Az más kérdés, nagyon sokak szemében a szita vagy a szitja vagy a szita az inkább egy nem is etnikai csoportot jelent, hanem egy ilyen lovas nomád életmódra, ami természetesen át tud ívelni teljesen függetlenül a beszélt nyelvről, meg az etnikumtól az ezen a határokon. És igazából nekem az a meglátásom, hogy ezek a magukat szkítjának vagy szkítának valló emberek inkább ezzel az életmóddal is természetesen humeredettel szeretnének.
Meg ezzel a történelmi romantikával, hogy ugye a nagy távoli ősök ott a etel közben, mert valahova ugye oda tehető nagyjából a népcsoport oda a Fekete-tenger fölé.
Itt van egy nagyon lényeges dolog, hogy ez nagyon sokszor úgy jön elő, hogyha a szkíta életmódot vesszük elő, tehát ezt a lovasnomád életmódot, ezt szembeállítják természetesen a Habsburgok, meg a jóisten tudja milyen világörökség által ránk erőltetett, ezt most idézőjelben mondom, az egyértelműség kedvéért, finnugrizmus elméletével. És hát a következő a helyzet, hogy van egy kiváló kollégám, ugye Sudár Balázs, aki egyébként egy egészen remek ősportének kutató, és ő mondta azt egyszer, hogy a Balázsnak hosszú fekete haja van, tud lovasi játszkodni, ugyanakkor azonban, hát maradjunk annyiban, egy nagyon két lábbal a földön álló történész, ő, idézem, Sudár Balázst, rá minden irányból lőnek, mert nem vagyok igazából egyik táborban sem. A finnugristáknak türk vagyok, a szittyáknak finnugor, közben nagyon büszke vagyok a finnugor nyelvemre, műfordítok, énekelek, és örülök, hogy nem egy 28. kis török nyelvű nép vagyunk a hatalmas török világperemén. És igen, közben büszke szittyalovas vagyok, abszolút a lovasnomád hagyományban érzem otthon magam. Uh-huh. Mi a mondandójának a lényege? Hát a következő, hogy igazából az, hogy a nyelvünk finnugor eredetű, és vannak lovasnomád őseink, az nem mond egymásnak ellen.
Persze.
Megint csak idézném Balázst. Azt mondja, hogy ez a szitta izé egy hatalmas ellenreakció, mintha a finnugor nyelvészek azt mondanák, hogy csak az apai nagyapámtól származunk, meg csak azt, hogy az apaitól. Ez nettó hülyeség. Nyersen fogalmazom Balázs, de a lényeg tényleg ez, hogy itt, amikor megpróbáljuk a magyar őstörténetnek a nyomait föltárni, akkor azt láthatjuk, hogy teljesen más a genetikai réteg, teljesen más a nyelvi réteg, és még hosszan-hosszan sorolhatnám. Na most, mivel a középkorban a történetírók egy jelentős része azonosította a hunokat a szittyákkal, vagy a szkítákkal, például Priscosz Rétor, aki Attila hun királyt írta le úgy, hogy úgymond szkíta volt, na innen jön az, hogy a szkíták iránti romantika az elég erős lábon áll itt nálunk, és ezért felidézném azt is, hogy nem teljesen egyedülálló ez a mostani kezdeményezés, mert még 2005-ben történt arra nézve kísérlet, hogy hun kisebbséget jegyezzenek be Magyarországon. Ez se jár sikerrel. Tehát 2003-ban egy hiteles aláírást ült össze arra nézve, hogy emberek hunnak érzik magukat. Az egy más kérdés, hogy ennek megint csak nem lett meg az eredménye, mert annak ellenére, hogy a magukat hunnak valló emberek népviseletbe jelentek maga parlament korzatán, mértendő népviselet alatt a hunoknál, az megint egy érdekes kérdés, de maradjunk annyiban, hogy a magyar köztársaság képviselői úgy döntöttek, hogy nem létezik a hun kisebbség. A arányok érdekesek voltak, 178 nem, 92 tartózkodás, 14 igen, ezek azért érdemes elgondolkodni.
Igen.
Ugye? Hogy, de ez 2005-ben volt. Na most ehhez képest ezt a kita dolgot lehet úgy mondani, hogy határozottabban utasították el. És hát nagyon érdekes dolog ez, hogy mekkora vihart kavart a magukat hunnak vallók körében is még annó ez a döntés, tehát idézem a honlapjukat. Tiltakozunk az anti-hunita megnyilvánulások és a parlament jogtalan szavazásai miatt, követeljük a neveinket és a történelmünket, kulturális és tudományos szabadságot a hunoknak, le a tudományos bolsevizmussal.
Na, hát kemény szavak ezek.
Igen, és az ember nem tudja eldönteni ilyenkor már, bocsánat, hogy most ezt a Monty Python írta a szövegszínet.
Nem, de egyébként egy pillanatra én is azt hittem, hogy netto trollkodás az egész, de aztán lehet, hogy nem, hogy őszintén hisznek benne, most tényleg megzavartak.
Magyarországon vagyunk, ezt egy másodperccel ne felejtsük el, tehát ugye ez nagyon érdekes dolog, hogy mit táplálhatja ezt a fajta vágyat, hogy mindenáron ez a, hát nyilván ez a romantika, de a romantika, hogy Attila hun király volt a legnagyobb hódító, és igazából magyar volt minden az egyik óceán partjától a másikon, persze már Attila esetében is túlzás, de egyszer valaki azt találta mondani, hogy amikor vannak ezek a magukat hagyományőrzőnek valló, de igazából egy ilyen történelmi romantika bűvkörében élő, annak utcájába kerülő emberek, akkor az egy kicsit nehezen megkülönböztethető, mondjuk egy manga találkozótól. Mármint olyan értelemben, hogy mondjuk összegyűlnek a japán mangák rajongói, vagy a Csillagok háborúja fanok, és az egyik Boba Fettnek öltözik, a másik, hát talán Jabbának nem, de Leia hercegnőnek, igen, a harmadik, meg mit tudom én, Luke Skywalkernek, akkor az tényleg egy ilyen párhuzamos tudat ott a fejükben, és remekül szórakoznak. Az talán nagy különbség, hogy nem veszik annyira halálosan komolyan.
Igen.
Itt viszont azt gondolom, hogy nagyon is. És hát számos ilyen dolog van, mert például a lengyel nemesség az hajlamos volt magát szarmatának tekinteni.
Aha.
És ilyen büszkén mondták, hogy igen, mi a szarmatáknak a leszármazottai vagyunk, és igazából az egész mögött, amennyire én ki tudom tapintani, az azt, hogy minden áron valahogy dicső múltat akarunk magunknak kreálni. Ezzel nem vagyunk egyedül, gondoljunk a dákorromán elméletre, nagy morva birodalomra, és így tovább, csak hát nem biztos, hogy föl kéne nőni ezek mellé. És hát a fölnőnék most megint idézni el, de
igen.
Mondtam. Aha, világos. Uh-huh. Oké. Okay. Csaba, nagyon szépen köszönjük, hogy ennek is a hátterét megvilágítottad. számunkra.
Hát, már amennyiben van ennek háttere.
Már amennyi elérhető.
Hát a jelenségnek legalább is.
Igen. Inkább a jelenségről így van, beszéltünk. Így van. Igen.
Uh-huh. Köszi még egyszer.
Vannak vágyvezérelt identitások, maradjunk ennyire.
Abszolút, persze, így is van. Köszi, szia, szia. Katona Csaba történésszel beszélgettünk egy kicsit a szkítákról és a szkítatudatról.